1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
Eredményes élettalálkozó 2014. december 5-e. Ellopták a sátrat.
Jó reggelt kívánok nektek, sziasztok! Nagyon hivatalosak vagyunk ma reggel. Csak egyszer köszöntem. Sok gondolatom van. Ernő fogja kezdeni a mai alkalmat, de talán, ha nem is bevezetésként, hanem inkább csak, mert a szívemben van, megosztanék veletek egy gondolatot. És ez a gondolat a magánnyal kapcsolatos. Alapvetően pozitív. Csak rosszul kezdtem. Azt gondolom, hogy a mai ember, lehet, hogy te is, valószínűleg én is, végtelenül magányosak vagyunk. Nem azért, mert nincs társaságunk, mert van. Nem azért, mert nincs családunk, mert van. És nem is azért, mert úgymond egyedül vagyunk, mert igazából nem vagyunk egyedül. Az a magány, amiben mi, modern emberek élünk, az egy sokkal mélyebb magány, amely alapvetően abból az elszemélytelenedésből fakad, ahová talán az elmúlt 100 évben az egész emberiség, legalábbis a nyugati civilizáció sodródott. Elszemélytelenedés. Nem is tudom pontosan, hogy ez mit jelent. Gondolkoztam rajta, és megpróbáltam megragadni, nyakon csípni ezt a jelenséget. De bármi is ez, a vége az, hogy a saját szívünk, az a részünk, amely életet óhajt, melyik sóvárog, betöltődés, válaszok, boldogság, öröm után. Az a részünk, ami a legbelső lényege annak, akik vagyunk, a szívünk, amiről az Úr azt mondja, hogy minden féltve őrzött kincsnél jobban óvd, mert onnan indul ki az élet, ezt mondja, onnan indul ki az élet. És ezt is lehetne elemezni, hogy ez mit jelent, de ha csak hagyjuk ezt a szót a maga súlyával hagyni, az élet csupa nagybetűvel, amit keresünk, amit élni akarunk, amit nem tudunk lecserélni, amit nem tudunk helyettesíteni, az az élet, ami van nekünk, amit vagy jól élünk, vagy rosszul, amit eltapsolunk, vagy megőrzünk, az élet onnan indul ki, a szívből. És arra jutottam, hogy az a világ, amiben felnőttünk, a kultúránk, a neveltetésünk, a divatunk, az értékrendünk, ami tanított minket, ami nevelt minket, megtanította a szívünket arra, hogy dolgokra vágyjon, ügyekre. Szomjas vagyok. Mit igyak? És az Úr válasza az lenne, hogy igyál engem. Mi a megoldás az életemre? Az Úr azt mondja, hogy én vagyok a megoldás. Azt mondja, hogy én vagyok az út. Én vagyok az igazság. És én vagyok az élet. Ez volt a legértelmetlenebb, a legostobább válasz, amit valaha életemben kaptam, amikor új hívő voltam. Nem is értem, hogy mit mondasz. Hogy lehet az én problémámra, az én ürességemre, az én kérdésemre a válasz nem egy ügy, nem egy dolog. Egy dologra számítottam. Adj egy megoldást, egy dolgot, adj egy játékszert, adj egy nagyobb házat, adj egy karriert, adj egy feleséget, adj egy férjet. Ez se személyes, annak tűnik. Az egy ügy. Valami, amit birtokolhatok, valami, ami az enyém, valami, ami szolgál engem, valami, ami egy ügy, egy dolog. A szívünk megcsalt minket. A szívünk megbetegedett. Ha az Úr nem lenne, és nem lenne a szívek vizsgálója és gyógyítója, akkor azt mondanám, hogy a szívünk menthetetlenül megbetegedett. Mert beleszeretett valamibe, ami soha nem tudja megelégíteni. Dolgokba, ügyekbe. Elszemélytelenedtünk. Azt hiszem, hogy 3 éven telt, 3 teljes évenbe, amíg a kategóriát megértettem, amíg el tudtam kezdeni vele valamit, hogy nem egy dolgot kapok, nem egy választ, nem egy ügyet, hanem egy személyt. Hogy Jézus azt mondta, hogy én vagyok a megoldás, én vagyok az út, én vagyok a módszer, én vagyok az igazság, és én vagyok az élet, én vagyok az. Ma ez egy csodálatos válasz. Ma azt mondom, hogy ez hihetetlen. Ez mindent betölt, ez mindennél jobb, ez mindennél biztonságosabb, ez mindennél mélyebb, ez mindennél gyönyörűbb. De ez 10-valahány évvel azután van, hogy ezt először hallottam. Magányosak vagyunk. Mert a szívünk elfelejtett kapcsolatban élni. A szívünk elfelejtette, mi az a kapcsolat. A szívünk, lehet, hogy így kell mondani, sose tanulta meg, hogy mire van igazán szüksége, és hogy hogyan ihat, és hogyan ehet. Egy kapcsolatban. Ugye, amikor a nagy őre vágyom, férjre, feleségre, akkor valójában egy személytelen kapcsolatra vágyom. Mert amikor találkozom a nagy ővel, elkezdek szerepet játszani, elkezdek képmutatni, mert akarom a kapcsolatot, nem, akarom őt, az ügyet, akarom birtokolni, akarom a jutalmát. És ahhoz, hogy ez biztos, hogy megtörténjen, én magam elbújok. Én magam megvédem magam attól, ami igazán kockázatos, és ami igazán be is töltene. A kapcsolattól. Nem azt adom a másiknak, aki tényleg vagyok. Nem válok sebezhetővé, nem válok átlátszóvá, nem válok őszintévé, hanem azt adom, amiről gondolom, hogy a másik kapni szeretné. Jó, és persze nem biztos, hogy így van. Lehet, hogy te ennél sokkal érettebb vagy. Lehet, hogy te a megértésednek, az életed érettségének egy sokkal magasabb szintjén vagy már. De a jelenséget ismerjük. A jelenség ez. Magány. Mindegy, hány ember van körülötted. Magány. És emlékszem, és lehet, hogy ez a mai napig tart, hogy ezt a magányt végleg eltörölni csak Isten tudja. És ő sem, mint egy ügy, vagyok én a magányommal, és ott van Isten, aki azt mondja, hogy zimzalabim, Sanyi magánya tűnjön, és ő onnan távolról eltünteti az én magányomat. Nem. Ő úgy tünteti el a magányomat, hogy oda jön hozzám. Olyan közel, amilyen közel negyedre hozzám, ilyen közel még senki nem volt. Nem is értem, nem is tudok mit kezdeni vele. Van egy cicánk, hányatoknak volt már cicája? A cica egy olyan lény, aki ezt érti. Na most csak, oké, tehát a cica olyan közel jön hozzád, amikor barátkozik veled, hogy annál nem lehet közelebb. Befúrja magát a karodba, dörzsöli oda a fejét, dorombol, teljes egészében valahogy össze akar veled olvadni. Jó, azt tudjuk, hogy a cicák önzők, és ezt azért csinálják, mert jó nekik, de mi nem így élünk. Nekünk van egy szép kis kerítésünk, és igazából a kerítésen kívül vagy te, mindenki más, és Isten is. És azt gondolom, hogy ő a te vagy az én magányomat úgy űzi el, hogy nem hajlandó megmaradni a kerítésünkön kívül, hanem be akar jönni. Énekek éneke. Ott áll az ajtó előtt is kopogtat. És be akar jönni. És bejön olyan közel, amilyen közel, nem is tudtam, hogy lehet jönni. Nem is tudtam, hogy létezik ilyen közel. És ahogy bejön oda, és emlékszem rá, amikor életemben először bejött oda, amikor én életemben először beengedtem oda, a felismerés, hogy én eddig soha nem éltem, olyan tiszta volt és olyan világos. Ez volt az első gondolat, ami a szemembe ötlött, hogy én soha egy pillanatig nem éltem ezelőtt. Hihetetlen. Az élet lényege, magja, mindene, személyes. Egy kapcsolat. Nincs benne semmi vallásos, hidd el nekem. Hogy van? A nagy parancsolat, törvény magja, hogy van? Jézus hogy válaszolt a ravasz kérdésre? Szeresd a te uradat és Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. Azt hiszem így van, négyet. És mi a második? Szeresd fele barátodat, mint önmagad. Igaz? Így van. Körbeér. És aztán Jánosban olvassuk, hogy a szeretet az, hogy ő szeretett minket előbb. János evangéliumában 15-ben olvassuk, hogy maradjunk meg ő benne. És hogyha megmaradunk a szeretetében, akkor megmaradunk ő benne. Kapcsolat. És tudjátok, az elszemélytelenedett ember vallásosan és elszemélytelenedett marad. Ezt értitek? Nem, most ez nem kritika, valami nagyon pozitívat mondok. Lehet, hogy 10 éve vagy hívő. Ez nem jelenti azt, hogy a lelked megtisztult brutális, durva tévedésektől. Inkább így mondom, hogy minden brutális, durva tévedéstől megtisztult. Nem, nagyon sokáig tartjuk magunkat. Nagyon sokáig hagyunk életben olyan erődítményeket, amiket az ellenség emelt a mi lelkünkben Krisztussal szemben. Ez normális, ez nem a te bűnöd, ez normális. Folyamatosan harcolunk egész életünkben, újra tanuljuk az igazságot, újra tanulunk gondolkozni, minden gondolatot foggyul ejtünk a Krisztus iránti engedelmességre, és új felismerésekre jutunk újra meg újra. De azt kell értened, hogy ha ezt a harcot nem harcolod, hanem valamilyen más harcot harcolsz, mondjuk a jó tettek harcát, a képmutatás harcát, a megfelelni akarás harcát, akkor ezen a területen nem lépsz előre semmit. És az elképzeléseid, a gondolataid, akár Istenről, akár az Istennel való viszonyról ugyanolyan csökevényesek maradnak, mint amilyenek voltak új hívő korodban. Ezt érted? Az elszemélytelen lett ember nem érti Istent. És nem érti Isten parancsolatait. Egy teljesen más vonatkoztatási rendszerben olvassa őket. Egy más világból nézi. Értitek? Amikor valaki ölel téged, és a testével óv mindentől, hidd el, mást jelentenek a szavai, mint amikor felemelt mutatóujjként pálcával a kezében lesújtani készen látod. A te szemed, a te érzékelésed csal meg téged, és mutat két különböző képet. Ugyanazok a szavak egy ölelésben és egy pálcával a kezedben egész mást jelentenek. Az elszemélytelenedett ember nem érti Istent, és nem érti a parancsolatait sem. Rossz vonatkoztatási rendszerben olvas. Értitek? Nem vagy egyedül, és soha többet nem kell magányosnak lenned. Csak vállalnod kell a kockázatot, hogy valaki lásson olyannak, amilyen tényleg vagy. Csak vállalnod kell a kockázatot, hogy feltétel nélkül elfogad magad, ahogyan Krisztus is elfogadott. Mert enélkül, a bizalom nélkül, a feltétel nélküliség óvó ölelése nélkül nincs őszinteség, nincs átlátszóság és nincs kapcsolat. Csak a kép mutatása, amely mögött én magányos vagyok.
Jó reggelt mindenkinek! Mondhatni, bátor vagyok, vagy inkább vakmerő, mert becsatlakozom Sanyinak ez a remek gondolatához, és megint volt egy üzenetem, de nem fogom tudni elmondani, mert miközben beszéltél, elszúrtad, igen, túl jó volt a gondolat. Miközben beszéltél, gondolkodtam magány és elszemélytelenedés. Ez eszembe jutott egy dolog, hogy mindig rossz dologra koncentrálunk. Az esetek többségében rossz dologra koncentrálunk, és amikor a fókuszomat ráhelyezem valamire, akkor minden más elmosódottá válik. Akkor nem látok meg dolgokat. Mi a biztosíték arra, hogy a fókuszomat jó helyre teszem? Ki mondja meg, hogy nekem arra kell élesen néznem? És mi a biztosíték arra, hogy miközben élesen látok valamit, és a többi elmosódik, hogy nincs valami, nem hagytam figyelmen kívül valamit, ami átkerült a perifériás látókörömbe. Lehet, hogy elsiklottam valami fölött, és egy idióta vicc jutott eszembe. Dr. Ravi Zakariástól hallottam. Sherlock Holmes és Dr. Watson egy kempingbe töltik az éjszakát, és a éjszaka közepén mind a ketten felébrednek, és fölnéznek a fejük felé, és a Sherlock Holmes megkérdezi a hűséges barátját, Dr. Watsont, hogy Watson, szóval, mit lát? Az a csillagos eget. És mire következtet ebből? És Watson egy csomó tudományos dolgot kezd el sorolni, hogy a naprendszer melyik kvadránsában vagyunk, hogy ez a nappali égboltnak a csillagai, hogy stb., hogy milyen bolygóállások vannak. Nagyon-nagyon alapos, és végül azt mondja, hogy holnap jó idő lesz, mert ugye csillagos az ég. De látja, hogy Sherlock Holmesot nem elégítette ki a választ, és azt mondja, hogy miért te mire gondolsz? És azt mondja, hogy Watson maga idióta, ellopták a sátrunkat. Hogy van egy csomó tudásunk, sok mindent tudunk a világról, úgy gondoljuk, és miközben a dolgok 97%-át felsoroltuk, az igazán fontos 3%-ra nem figyeltünk oda. Rossz helyre tettük a fókuszunkat, vagy egyáltalán nem is fókuszáltunk. Kellett volna egy jó szemüveg. Elmondok egy hajmeresztő történetet, de előtte Ézsaiás 61, és három, ahogy Sanyi beszélt, ez a vers ugrott be, és aztán elő is kerestem, hogy Isten valami igazit szeretne nekünk adni a hamisítvány helyett. A magány helyett, igazából az elszemélytelenedés helyett valami igazit. Mert egy csomószor olyan dolgokat ölelünk magunkhoz, ami valójában csak hamu, meg por, meg értéktelen. Hamisítvány. Hamisítványokhoz kötjük oda a szívünket. Ja, ellopták a sátrunkat, tudod, és csak nehezen jövünk rá erre a dologra, mert lekötnek a csillagképek, és egy csomó fölösleges gondolat. És azt mondja itt, hogy szeretnék neked valami igazit adni, hogy adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggett lélek helyett, hogy igazság fájnak neveztessenek az Úr palántáinak az ő dicsőségére. Valami igazit. Egy hajmeresztő történetet szeretném így borzolni a kedélyeket, és rövid leszek, csak nagyon tanulságos ez a dolog. Van egy nagyon közeli barátom, és engem is közelül érint az ő élete. És 25 évig nem volt kapcsolat az apjával. És aztán hogy nem, az apja megkereste őt. És aztán ő többször is kereste az apját, de az apja 25 év alatt mindig elutasította, nem akarlak látni, ennek hosszú története van, ezzel most nem akarok senkit untatni. És aztán elment hozzá, és végül kiderült, hogy teljesen magányos ez a 79 éves öreg ember. Teljesen magányos. És az egész életét úgy élte, hogy önmagának élt. Ez volt a fókusz. Minden más elmosódott volt. Nem vette észre, hogy ellopták a sátrát. Egy csomó mindent tudott az életről, és azt gondolta, hogy jól tudja az életről ezeket a dolgokat. És kereste az élményeket, és nem figyelt oda a családjára, csak magának élt. És mindig saját maga volt a fókuszában, és ott maradt teljes, meghalt a felesége, és nem maradt neki senki más, csak a fia, akit egész életében elutasított. És olyan állapotban volt, hogy a fia volt az utolsó esélye. És aztán a srác meg hívő, és elment hozzá, és azt mondta, szeretlek apám, szeretlek. És aztán, de ez az ember elég kemény, egyébként egy zsidó férfi, nagyon kemény szívvel, nagyon, nagyon komoly büszkeséggel, és ha bár meg van törve a teste, de a szíve az nem tört meg. És aztán így, ahogy beszélgettem ezzel a sráccal, így mesélte, hogy legutóbb volt egy jó beszélgetésük. Elment hozzá, jár hozzá rendszeresen, és beszélgettek, és a felesége halálán magányos, tényleg magányos, felesége halálán sopánkodott, és azt mondta, meghalt. És a barátom azt mondta, hogy ránézett, és azt mondta, hogy apa, a halála nincs vége, tudtad? És azt mondja, aj fiam, azt mondja, én ateista vagyok, én nem hiszek ebbe, sőt, tudod, mutatok neked valamit. Odalépett a szekrényhez, levett egy könyvet, és oda tette az asztalra, Jézus élete, kis képes füzet, egy piros, biztosan láttátok már. Azt mondja, megmutatom neked a legnagyobb zsidó szélhámost. Mondta egy zsidó ember. Itt van előtted a legnagyobb zsidó szélhámos. És aztán a fiú nem mondott erre semmit, hanem tovább beszélgettek, és az apja elkezdte sorolni a bűneit. De tudjátok, hogy sorolta? És aztán, ahogy a srác mesélt nekem példabeszédet, 10 jutott az eszembe. Miképpen játék a bolondnak bűn cselekedni, azonképpen az eszes férfiúnak bölcsen cselekedni. Tehát az apja játéknak tekintett dolgokat, hogy tönkretett nőknek az életét. Jópofa sztorikként mesélte szörnyűségeket, és még mindig nem látta meg, hogy valójában ezek micsoda bűnök voltak. És aztán a srác, hogy Isten indította erre, azt találta mondani az apjának, apám, egyszer mindenért el kell majd számolnod. Tudtad ezt? Egyszer mindenért el kell számolnod. És az apja megdermett, biztos, hogy Isten szólt, és azt mondta, hogy akkor nekem semmi esélyem. Akkor legjobb lenne, ha most vége lenne. És mondtam neki, hogy de van egy esélyed. És így nézett, és mondtam, itt van ez a zsidó szélhámos. Itt van ez a... Ő ezért jött el. Tudod, hogy reménytelen vagy, mondta a srác, te és én, reménytelenek vagyunk mind a ketten. De ne legyél ostoba, apám. te a kiválasztott népnek az egyik tagja vagy. Isten szeret téged, a zsidó messiás, érted, jött el azért, hogy valami igazit adjon neked, hogy meg tudja bocsájtani a bűneidet, készen áll rá, hogy megbocsásson és adjon neked egy új kezdetet. Azt hiszed, hogy késő? 79 évesen elhitted, hogy késő? Minden csak a halállal veszi kezdetét. Ez itt egy próba. Megállsz vagy nem? Hogyan fogod élni az életedet magányosan? Mert ha Isten nélkül éled, körbevehet 1000 ember, akkor is magányosan fogsz élni. Hogyha Isten nincs meg, akkor akkor magányos leszel, és személytelen lesz az életed. Úgyhogy, és aztán feltett két kérdést, amire most nem fogok kitérni, de a barátom adott rá két elég jó választ, és azt mondta, hogy fiam, nem győztél meg, de azt gondolom, hogy nagyon sok értelme van annak, amit mondtál. És aztán imádkozunk érte, mert tudod, a világ fölépített a szívére egy kőfalat. Sanyi beszélt, erődítményeket épített Isten ennek az embernek a szívében. És figyeljetek, azért ez a mi felelősségünk is. Ezt az embert nem keresték még meg az evangéliummal. Hogy lehet ez? Hol vagyunk mi keresztények? Úgy értem, hogy persze a kegyelem, és oké, de van egy felelősségünk. A nagyobb erő mindig nagyobb felelősséggel jár. A nagyobb tudás mindig nagyobb felelősséggel jár. Miért nem ment oda valaki ehhez az emberhez soha? Miért nem hirdették neki az evangéliumot? Miért nem mondták, hogy van remény? Hogy nem kell bűntudatban élni az életét, és akárhányszor találkozik a fiával, mindig magyarázkodásra kényszerülni, mert ezt csinálta. Szerette volna megmagyarázni, hogy miért telt el így ez a negyed évszázad. Tudod, húzzunk egy vonalat, apám, és tegyünk mindent az alá, ami eddig történt. 2 Korintus 5.17, nem hallottad ezt az igét, hogy aki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Minden újjá lett, minden. És sosem késő elkezdeni. És hívőként, amikor megfáradunk, akkor sem késő elkezdeni. Mindig újra és újra meg lehet újítani a szövetséget Istennel. Magányos vagyok, lehet, hogy hívőként is magányos vagyok. Előfordulhat, persze. De akkor oda megyek, letérdelek a kereszt tövében, és megújítom a szövetségemet Istennel. És szeretnék egy tevékeny életet élni. Tudod, amikor a fókuszom valami rossz dolgom van, ami céltévesztés, akkor egy idő után megfáradok, akkor lehet, hogy kiégek, akkor magányos leszek. És egyszer Sanyitól hallottam, hogy mikor tudsz 100%-os teljesítmény nyújtani. Amikor rendben vagy, úgy értem, rendben van a lelked, rendben van a szíved. Amikor rendben vagyok, akkor tudok előre menni Istennel. És Sátánnak erre megy ki a játék, a kifárasztása. Tudod, elveszi a figyelmemet, a csillagképekre figyelek. Nem látom, hogy a sátramat lopták el, a nyári égboltra koncentrálok, és aztán elfáradok. Tudod, hogy tegyük vissza a fókuszunkat Istenre, és a Sanyi szavaival, illetve a Biblia szavaival szeretném befejezni ezt a gondolatot, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam. És tudod, ezek a legfontosabb mondatok, amit valaha is kiejtettünk, vagy olvastunk a szánkon. Ez teszi helyére a fókuszunkat. Ez ad nekünk reményt, ez tölti meg tartalommal az életünket. Mert egy személyes Istennel tudok egy személyes életet élni, ahol nem leszek magányos, ahol tevékeny maradok, és ahol van válaszom olyan emberek számára, akik reménytelenségben és magányban élik az életüket. Amen.
Mondjuk egy imád. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk, hogy tudhatunk a létezésedről, hogy lehet veled egy kapcsolatunk. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk a kijelentésért, hogy szóltál hozzánk, és szólsz a mai napig is. Arra kérünk, hogy ma reggel adj nekünk teljes összpontosítást arra, amit mondasz nekünk. Hadd legyen minden szó tőled, Te a te szellemeddel beszélj hozzánk, és te mondd meg nekünk külön-külön, bárhol is legyél most, akár egy autóban, lakásban, séta közben, vagy akár itt az előadóban. Te, Jézus, mondd meg nekem, nekünk, amit mondani akarsz, és mi halljuk, és engedelmeskedünk. A szívünkben elfogadjuk, ott forgatjuk, míg a részünké nem válik uralkodó, kormányzó tanná, amely egy kapcsolatra vezet minket, amely arra vezet, hogy leeresszük az ökleinket, kinyissuk a tenyerünket, hogy közel engedjünk, és mi magunk közel lépjünk, amely arra indít, hogy sebezhetőkké váljunk. Ámen. Rómaiakhoz írt levél 8. Az örök biztonság tanának egy intermezzója, egy viszonylag hosszú, majd az utókor számára ez nem lesz probléma, mert ezek mindössze fejezetek lesznek egy listában, amiket ha akarsz, átugrasz, ha akarsz, meghallgatsz. De azt gondolom, hogy ez fontos, építő. 28. vers. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, és akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt. Ki vádolja Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki az, aki kárhoztat? Krisztus, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Mert meg van írva, te érted gyilkoltatunk minden nap, vágójuhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. És mielőtt tovább mennénk a 7. fejezetre, a 37. versnél szeretnék megállni, ami azt mondja, hogy de mind ezekben felettébb diadalmaskodunk. És mik voltak ezek a mindezek? Hát a fekete leves. Amiből, ha jön, azt gondoljuk, hogy Isten elhagyott minket. Ha Isten szeret, nem engedheti meg ezt a fekete levest. Biztos olvastátok, vagy hallottátok. Üldözés, nyomorúság, mint vágójuhokat úgy bánnak velünk. És ez így van a világ számos országában, mártírok ezrei halnak meg a hitükért. Itt nálunk nem, de hadd mondjam azt, hogy a mi posztkeresztény nyugati civilizációnkban szellemi értelemben ugyanilyen módon vágójuhoknak tartanak minket. A démoni világ szemében nem vagyunk többek, mint ellenség, amely elpusztítandó. És nem tudom, hogy éled ezt meg, milyen módon mutatkozik ez meg az életedben, de egész biztos, hogy élsz át olyan szenvedést, aminek semmi más oka nincs, csak az, hogy vallod Jézus Krisztust. Ő érte. úgymond szenvedsz. Az ő szenvedései telnek be rajtad. És ahogy Ernő mondta, csodás, ha ez a szenvedés nem csak önző szenvedés. Úgy értem, jaj, én szegény, Sanyikának rossz napja van. Mert ez így van, és tényleg vannak rossz napjaink, és tényleg hordozunk terhet, de mennyivel jobb, hogyha katonaként szenvedünk, akinek nem csak rossz napja van, hanem a rossz napja ellenére csatába vonul, és elmegy ahhoz az emberhez, és bizonyságot tesz neki, és összeszorítja a fogát, és a rossz napján is szeret, és éli azt az életet, ami Krisztus élete volt, aki mindig másokért, mindig befektetően, mindig gyógyítóan, mindig kifelé nézően, mindig szeretően élt. És nem képmutatásról beszélek, nem. Ha rossz napom van, azt látni fogod. De attól még megpróbálok szeretni. Ha rossz napod van, mit tudsz csinálni? Betöltek ezzel az igazsággal, úgy értem, a vonatkoztatási rendszeredet a helyére rakod, rájössz, hogy ezer, millió dolog van, amiért hálás lehetsz, de lehet, hogy az érzelmeid nem engedelmeskednek azonnal. De akkor mi van? Csak egyszerűen csinálod tovább, ugyanúgy, ahogyan csinálnád, ha jó napod lenne, a meggyőződéseid szerint, az szerint a tartás és gerinc szerint, ami a tiéd. Én egy szerető ember vagyok. Szerető ember vagyok akkor is, ha rosszul érzem magam, és akkor is, ha jól érzem magam. Teszem a úgymond dolgomat. Miért? Mert ez vagyok. Nem mert a vallásom előírja, hanem mert így helyes. Mert az igazság attól nem változott meg, hogy épp hogy érzem magam. Katona vagyok. A katona akkor megy lőni, amikor mondják neki. A katona nem megy haza, úgymond, a háborúból szabadságra, mert megunta. Úgy értem, mi keresztények, és erről beszéltünk múlt héten, kéne, hogy a legkeményebb, a legtökösebb, a legcselekvőbb, a legpozitívabb, a legfelelősségvállalóbb, a legklasszabb banda legyünk. Nem nyomorult, visszahúzódó, önmagukat sajnáló, nem is tudom, a sebeiket nyalogató emberkék, hanem bajnokok. Ennek a világnak a győztesei. És azok is vagytok. És miért mondom ezt? Mert szeretném, ha összhangba kerülnétek azzal, akik és amik vagytok. Úgy értem, engedj a nagyszerűségnek, ami benned van. Engedj a jellemnek, amely ott van benned. Engedj annak, ami és aki Krisztusban vagy, az ő dicsősége, az ő ereje, az ő nagyszerűsége. Engedj neki. És ha nem sikerült, hey, hát ez van. De a lényeg nem változott meg. Attól, hogy én elbuktam, oké, el tudod ezt képzelni? Sanyi elbukott, nyomorultan, keservesen. Ott fekszik a sárban, arccal a sárban, csizma a nyakán. Oké? Egy démoni kivetítés, arccal a sárban. Változtatott ez bármit a valóságon? Megváltozott az én Istenem kegyelme? Az én Istenem jó indulata? Változott bármi is? Nem változott semmi. Nem változott semmi. Csak épp arccal fekszem a sárban. Majd fölkelek. Várt ki a végét, majd fölkelek. Csak nézd meg, föl fogok kelni. A sarat lemosom, a csizmát levetem, és megyek tovább. Nem én, hanem az én Istenem, aki velem van. Mert a harc, amit harcolunk, nem a mi teljesítményünk harca, nem a nagy tettek harca, hanem a hit harca, amely elhiszi, hogy nagyszerűek vagyunk, olyanok, akik nagy tetteket hajtanak végre. Értitek a különbséget? A bevégzett munkában, Krisztusban te győztes vagy, felettébb diadalmaskodsz. A nyomorúságban, az üldöztetés ellenére, a kényelmetlenség ellenére. A keresztény ember élete nem kívülről fakad, nem kívülről merít, amikor minden rendben van, jól érzem magam, hanem belülről. Van egy titkos forrásunk, belső tartásunk, nem külső héjunk. Kívül puhák vagyunk, sebezhetőek. Egy kapcsolatra készek, közelengedünk embereket magunkhoz, megbántódunk, megsebződünk, de belül van egy tartásunk, egy acélmag, amivel élünk. És hogy kívül épp mi történik, nem változtatja meg a lényeget, mert én a lényeg vagyok, az ott belül. Vagyok, hogy van, aki vagyok, ami vagyok, Krisztus kegyelméből. az ő ajándékából. Nem az én tettem, az én teljesítményemért, nem azért, mert kiérdemeltem, hanem az ő kegyelméből. Meg nem érdemelt jótéteményként azzá lettem. És ezt olvastuk. A tulajdon fia képére formál át. Elhívott, megigazított, meg is dicsőített. És itt a gondolat, itt a lelkem horgonya. Ezt kell értenem, ezt kell látnom, hogy a valóság, a végső valóság, amiben élek, az az, ahol a világ mindenség ura, nem akárki, nem egy pitiáner dzsin, nem egy erőtlen ideológia, hanem a világ mindenség ura, a hatalom birtokosa, az egyetlen igazi hatalom birtokosa szeret téged, szeret engem. Ez a világkép forradalma. Nem az, hogy keresztény lettél, van Isten, hanem hogy ő és te személyes kapcsolatban, egy zavarba ejtő ölelésben éltek, ahol ő szeret téged mindenek felett, önmagaként. Ez az a kép, amit tanít, ezt próbálja bele töltsérezni az agyunkban, ezt táncolja el, így, úgy, amúgy. A kereszt erről szól, az üzenet erről szól, a képek erről szólnak, az illusztrációk ezt magyarázzák. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. És tudod, önmagában hinni Istenben, hadd mondjam azt, hogy a dolog pragmatikus oldaláról nem ér túl sokat. Hogy van, az ördögök is hisznek, és rettegnek. Mert hogy önmagában van Isten, egy elszemélytelenedett embernek mindössze egy új ügyet jelent. Egy új ügyet. Egy új kategóriát. De igazi megváltást csak akkor, amikor felfedezem, megértem, amikor paradigmaváltás szintjén a régi elfogadott elképzelést végleg elengedve megértem, hogy ez az Isten szeret engem. És a szeret szót lecserélem az én szeretet definíciómról az övére, ami megint egy paradigmaváltás. Mert mondd el nekem, figyelj, mondd el nekem. Emlékszel az utolsó nyomorult időszakodra? Persze, hogy emlékszel rá, azokra mindig emlékszünk. Nem, tegnap volt, igen. Oké. De figyelj. Hogy a bánatba segít azon a nyomorodon az, hogy Krisztus szeret téged? Ha ez a kép, a régi kép. Ha ez a szeretet ebben az elszemélytelenedett koncepcióban értelmeződik. Mit segít? Nem segít semmit. Ezért van, hogy sok keresztény elhagyja a hitét, belefárad, megfásul. Próbáltam, de nem működött. Nem mondok nagy dolgot, nem mondok újat. Ugyanazon az ajtón kopogok, és azt mondom, hogy nyisd ki, engedd be Krisztust. Én magam a legnagyobb ajándékot a megtérésem után, mert az volt a legnagyobb, Az a pillanat, amiről beszéltem az előbb, amikor először beengedtem, és azt mondtam, hogy sose éltem idáig. Az 6-7 évvel ezelőtt volt, nem tudom kiszámolni, mindegy. Nem tudom. Sok. Mit tudom én? Hát én, mikor? 91. Mert nektek mikor beszéltem az Úrral először, Lajos bátyámmal? Akkor 91, akkor az olyan 90 körül volt. Akkor az 24 éve volt. Basszus, akkor én leragadtam valahol. 24 éve. Nem. Tudjátok, ez hogy van nálam? Egyszer kiszámoltam, hogy mikor tértem meg. Akkor azt hiszem 13 volt az eredmény, és 2 évig még mindig hozzáadtam 1 évet, és ott leragadtam. És most már lehet, hogy 10 éve mindig azt gondolom, hogy 15 éve vagyok hívő. 24 éve? Tessék? Hogy? Öregszünk, Péter rögtön levonta a nyilvánvaló következtetést, ellopták a sátrat. Oké, tehát az ott egy nagy durranás volt. Egy igazi küzdelem, mint Jákob. Én harcoltam Istennel. Anno. És ő győzött. Szerencsére. Ő győzött. És találkoztam vele. És megváltoztatta az életemet örökre. És aztán eltelt 24 év. Ezt most tudtam? Miért? De miért itt kell ezt megtudnom? A forgó kamerák előtt. A 24 évig nem történt semmi. Ezt értitek?
Az utóbbi 10-ben biztos.
Hogy? Ja igen, de az utóbbit igen. Hagyjál már. Ugye olvassuk, hogy Ábrahámnak volt 13-15 éve, ahol visszacsúszásban ért. Nem is tűnik már olyan soknak. Hogyha hagyjam már, 11 néhány év a testben, az normális. Oké, tehát, hogy a következő nagy dolog tavaly történt. Vagy idén, inkább idén. 24 évvel később. És ez a nagy dolog életem legnagyobb szívásának a kellős közepén történt. Az elszemélytelenedésemből való szabadulás, ha mérföldköveken keresztül történik, akkor az első ott volt, a második meg itt. Hallod ezt? Hallod ezt? Én keresztény vagyok, én ezt próbáltam. Figyelj, azt se tudod, hol vagy. A jobb kezedet nem tudod megkülönböztetni a baltól. Az az arrogancia, amivel sok hívő hozzááll a saját hitéhez, megrabolja őt az élettől. Nem kell teljesítened, nem kell programokat végrehajtanod. Nyitott szívvel hallgatnod, és engedelmeskedned kell. De az arrogány szív nem hall. Nem engedelmeskedik, csak azt, amit hallani akar, és az engedelmesség szót meg utálja. Miközben nincs benne parancs, nincs benne kényszer, hanem csak engedés a valóságnak. Gazdag vagy? Ha, nem vagyok. Na ezt hívják engedetlenségnek. Isten azt mondja, gazdag vagy. Miért nem engedsz ennek a valóságnak? Gazdag vagy, engedj neki. Nem engedek. Hát akkor mit csináljak? Vegyem el a szabad akaratodat, és tömjem le a torkodon? Megtenném, lenne kedvem hozzá, de nem teszem. Szabad akaratod van, a szívedre beszélek. És azt mondom, hogy a végén lesz neked a hited szerint, mert tisztelni fogom a szabadságodat mindig. Engedelmeskedj a valóságnak, engedj neki, a valóság gyönyörű, amit Isten mond, gyönyörű, minden szava abban az ölelésben hangzik el, amiről beszéltem. És nem érted, amit mond, abban az elszemélytelenedett képben, amiről szintén beszéltem. Engedelmeskedj neki, engedj neki, legyen a szíved legóhajtottabb vágya, hogy meghald, amit az Úr mond, és engedj neki. Figyelj, az, ami egy évvel ezelőtt, vagy idén történt velem, senkinek nem kívánom. Egy pillanatát sem. és mindenkinek kívánom az egészet egybe. Mert amit adott nekem, az az élet. Érted? Az élet. Hol találtam meg? A rettegésben. A halálban. A szenvedésben. Mert ott voltam hajlandó az erődítményeim következő, nem is tudom, sorát lerombolni, elengedni, feladni, amelyek nélkül nem élhettem. Értitek? Tehát úgy értem, azok az erődítmények elszigeteltek az élettől. Egy trauma, egy tragédia kellett hozzá, hogy azokat megengedjem, hogy leomoljanak. Isten hűséges, dolgozik az életeden, de egy pillanatra ne halljam tőled a gondolatot sem, hogy én ezt már hallottam, én ezt már tudom, én ezt már próbáltam. Semmit sem tudsz úgy, ahogy tudnod kellene, semmit sem láttál, semmit sem hallottál, arrogáns, felfuvalkodott, modern kereszténység. Féld Istent. Féld. Nem rettegéssel, boldog örömmel, ez egy ölelés, de ő Isten. Ő a mindenható. És te a kis agyaddal nem silabizáltad ki a rendszerét. Beleraktad a skatujádba. Ezt csinálja a vallás. A vallás, öregem, a legfelszínesebb Isten értelmezés, ami csak létezik a világon. Lusta, undorító, felszínes, mert tudod, mit csinál? Fogja Istent, és szépen belenyomkodja a saját emberi kis rendszerébe. Csinálj jót, csinálj rosszat, de belerakja a kis dobozába, és zsebre rakja. Undorító. Én ezt a szót sose szoktam használni, de most használom, mert azt a gyönyörűséget, ami és aki Isten, ennyire közönségesnek tartja és veszi. Megtörtség, ahol azt mondom, hogy nem tudom, nem tudok semmit úgy, ahogy tudnom kéne. Az értékrendem meg van mérgezve. Ézsaiást olvastam. Azt mondja, hogy nem tudom, hogy fogalmaz, nem fogom megtalálni. Elvesztettem a Bibliámat, mindegy, abban megtalálom, mert tudom, hogy a lapnak melyik részén van. Ebben az elektronikusban nem tudom. Tudnom kéne a verset hozzá. Azt mondja, hogy jaj azoknak, akik a jót rossznak mondják, a rosszat jónak. Az édeset savanyúnak, a savanyút édesnek, lehet, hogy ez nincs benne, de elkezd ilyen párokat összemondani. Ez az én értékrendem. Az én értékrendem meg van mérgezve. Másképp címkézek dolgokat, mint ahogy Isten. Az alázatomnak el kéne mennie odáig, hogy Uram, én tévedek, de nem csak tárgyilagosan, tematikusan, hanem tévedek érzelmileg, tévedek értékrend szintjén, tévedek mindenhogy. Uram, én tévedek, és neked van igazad. És én most úgy hallgatlak, hogy új felismerésre jussak. És itt is nagyon fontos, ki a bánatot érdekel, hogy te milyen felismerésre jutsz. Hanem olyan felismerésre jutok, amely elhat legbelülre, ahol a legmélyebb döntéseimet hozom. Olyan felismerésre jutok, amely cselekvővé válik, uralkodó tanná a lelkemben, amely ez a jó egzisztenciális tudássá válik. Ezt értitek? Ahol engedek neki. Mi volt az én drámám? Az, ami a tiéd is. Hogy nem bízol Istenben. Nem bízol benne. Hát nem viccelj. Figyelj, ha bíznál, ha bíznál, te lennél a világ legszabadabb és legboldogabb embere. Hihetetlenül erős. Hihetetlenül erős. Érinthetetlen. Mintha nem is e világi lény volnál. Mert egy végtelen, kifogyhatatlan forrás ígéretei lépésről lépésre egyik a másik után megkérdőjelezhetetlen valóság volnának a számodra. De nem vagyok erős. Két oka lehet. Az ígéret nem igaz. Álljunk föl mindannyian, forduljunk. Merre van Isten? Északnak, délnek, keletnek, forduljunk keletnek, és mondjuk mind azt, hogy mi mindent jól teszünk, de te hazudsz. Ez a vallásod? Mert ha te bízol Istenben, vagy bíznál, de mégsem teszed, akkor valószínűleg azért nem teszed, mert Isten nem mond igazat. Igaz? Ha igazat mond, például, hogy mindezekkel szemben diadalmaskodunk, ha ez igaz, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, ha ez igaz, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent, ha ez igaz, akkor nekünk szabadoknak kéne lennünk. Ha a zsoltárokat, olvastad a zsoltárokat? Isten az én kősziklám, erős váram, fellegváram, ő az én szabadítóm, ő az én gyönyörűségem. Tudjátok, mi az a vár? Voltatok már várban? Nektek nincs váratok, nektek lakásotok van. Tudjátok, mi az a lakás? Ez semmi. Házatok van, kedvekem van, kerítésem. Ezt tudod, mennyi azon a kerítésen átjutni? Hopp, az már benn is vagyok. Ő azt mondja, hogy nekem váram van. Voltatok már várban? Olyan igaziban, ami fönn van egy fellegvár, azt mondja, fönn van a hegy tetején. Ugye te oda fölmászni is egy kihívás, de ha fölmásztál, akkor ott egy 25 méteres, ilyen megerősített fal van, bástyákkal a tetején, szuroknak, vagy ólomnak kiömlő nyílásokkal, lőrésekkel, egy vár. Isten az én váram. Ő a te várad? Amikor fölkelsz reggel, egy várban érzed magad? Megtámadhatatlanul? Megrendíthetetlenül? Biztonságban? Úgy értem, ha nem a békeidőben biztonságban, hanem ha jönnek a törökök. Egy válvonás. Majd kimegyünk, levágunk egy párat. De ha nem megyünk ki, akkor nyugodtan békében éljük az életünket itt bent. Te egy várban élsz? Miért nem élsz egy várban? Vagy azért, mert Isten hazudott, amikor azt mondta, hogy ő a te várad, vagy mert nem hiszel neki. Nem hiszel neki. Ilyen, egyszerűsítsük le ide. Nem hiszel neki. Nem bízol benne. Ha bíznál, akkor ez működne. De nem bízol. Nem tudom, mióta nem bízol. Én 24 évig nem bíztam. Persze bíztam. Valamilyen mértékben, biztos értitek. De van egy mérték, ami elkezd működni. Ami elkezd gyakorlati szinten hatni. Tudjátok, miből jössz rá? Abból, hogy a gyümölcse békesség. Békesség. Öröm. Hallottátok már ezt a gyümölcsöt? Van valami ilyesmi. Hogy gyümölcse van. Hogy egyszer csak az oknak okozata lesz. A megkérdőjelezhetetlen igazságba vetett bizalom megtermi a gyümölcsét nyugalomként. Rendben van ez? Be fogom mindjárt fejezni. Hallottatok már a gyermeki hitről? Én tegnap kaptam róla egy gigászi leckét. Egy gigászi leckét. Amit most megosztok veletek, és amely a kulcsa mindannak, amit ma idáig elmondtunk. Fogjátok hallani? Tudtok rá figyelni? Nem fog elmenni a fejetek fölött? Mondom, figyeljetek. Lehet, hogy kell hozzá a példa is. Nálunk Jézus hozza az ajándékokat karácsonykor. És a gyerekeink ezt hiszik, és tudják. A karácsony egy csoda. Tényleg. Isten tette, ahol fa és ajándékok jelennek meg a semmiből. És emlékszem az én gyerekkoromban, és ez így volt. És azt gondolom, hogy a nyitottságot a szívem leges legmélyén arra, hogy higgyek Istenben, az akkori gyermeki élmények alapozták meg. Én emlékszem, hogy akkor gyerekként a szüleim nem voltak hívők, nem tudtak válaszolni nekem arra a kérdésre, hogy ki az az Isten, és miért hoz ajándékot. Egy-egy szó volt a válasz. Ki az a Jézuska? Isten. És ezzel be kellett, hogy érjem, nem volt több válasz. De ezek beégték magukat a lelkembe. És aztán nyilván később kiderült, hogy nem. Oké, rendben. De az emlék, hogy a csoda létezik, és az a belső bizonyosság, amely akkor ott volt bennem, az nyomot hagyott. És hiszem, hogy Isten ilyenkor ott van, az ő szelleme ott van, és ő mondja, hogy igen, én vagyok. És oké, de a lényeg, a gyerekeim ezt hiszik. És megtalálták Jézus csomagoló papírját az egyik szekrény mögött. Következő volt a párbeszéd. Jézus itt hagyta a csomagoló papírt. Vajon miért hagyta itt? Biztos megvan rá az oka. És ezzel le volt rendezve. Ezt értitek? Lehet, hogy nem értitek. Hogy? Igen, valahogy túltették magukat rajta, igen. Tehát a lényeg, hogy nem firtatták a dolgot tovább. A gyermeki hit nem ravasz. Figyelj! A gyermeki hit alapfeltételezése nem az, hogy amiben hisz, az nem igaz. Ezt érted? A felnőtt ember alapkövetkeztetése a ravasságán, inkább így mondom a dörzsöltségén, inkább így mondom a sok-sok csalódottságán keresztül, a zsigeri alaphozzáállás az, hogy amiben hinnem kell, nem igaz. Ezt érted? A kételj az elsődleges hozzáállásunk. Amíg így élsz, amíg így gondolkozol, Krisztus így fogalmaz, nem jöhetsz be Isten országába. Nem ezt mondta? Ha csak nem válsz olyanná, mint egy ezek közül, és a gyermekekről beszél, a gyermeki hitről, és hogy fogalmaz? Attila már lapoz is oda, keresi a pontos idézetet, mert szeret. Hogy? Semmiképpen nem mehetnek be Isten országába. Hoppá! Jó, ez nem az örök biztonságtalának az elvesztéséről szól, lazíts, hanem Isten országa az az a hely, ahol Isten uralkodik, ahol Isten a hatását kifejti. Hol van Isten országa? Itt van közöttünk. Ott van a te szívedben és a te szádban. Ott van Isten országa, ahol te megengeded, hogy ő uralkodjon. Ha a te alapvető hozzáállásod a kételj, akkor te vagy az, aki kizárod Isten hatását az életedből. Meg kell tanulnod naívnak lenni. Még csak nem is naívnak, csak azért fogalmazom naívnak, mert a modern ember naivitásnak hívja a hitet. De ha ez az ára, akkor legyen ez az ára. Ebben semmi naivitás nincs, mert a Biblia minden mondatáról be tudjuk bizonyítani, hogy igaz. És nincs megalapozottabb tudásunk, mint a bibliai ígéretek. Teljesen észszerű és jogos bennük hinni és bízni. De ha a te agyadban nem állt össze ez a bizonyosság, akkor legyél naív. Nekem úgy is jó, amíg a Bibliában hiszel. De higgy benne. Amit én megtapasztaltam ebben az egy évben, az az, amit Dávid tapasztalt meg. Én kezdem érteni Dávidot. Kezdem érteni Józsefet. Az ő hitük, az ő élményük Istennel elválaszthatatlan attól a szenvedéstől, amin átmentek. Őket üldözte egy ország, egy teljes nép, az egész világ fordult el tőlük. Bezárták őket börtönbe, Józsefet. Dávidnak menekülnie kellett az életéért, bujkálnia. Nekik egzisztenciális, nem elméleti, vallásos, távoli filozófiai kérdés volt, hogy bízhatnak-e Istenben, hanem egzisztenciális, a mai túlélésen múlik azon, hogy Isten szava hihető vagy nem, hogy az ígérete igaz vagy nem, hogy velem van vagy nincs. Mi történt velük ezek alatt az évek alatt? Megtanulták, hogy igen, Isten szava hihető. Megtanulták, hogy igen, az ígéretei igazak. De ez a fajta tanulás, ez a fajta hit nem jön létre addig, amíg nincs alapja, nincs tárgya. Tudod, mekkora kockázatot kell neked ma vállalnod az életedben? Mondd nekem, mi a te mai kockázatod? Mi a mai fenyegetés? Mi a mai kihívás? Legfeljebb a fóbiáid. Gond van a gyerekkel az iskolában, hogy te normális vagy. Ez kérdés, ez ügy. Tudod, rossz a házasságom. Az tud nyomorult lenni, főleg, hogyha nem tudsz kikeveredni belőle, de hadd legyek őszinte, az igazi szélsőségekhez képest ezt is ismerem. Az semmi. Az igazi szívás után azt mondod, hogy köszönöm a rossz házasságomat. Úgy értem, köszönöm, hogy ma is megtudtam, hogy hülye vagyok. Értitek? Nem értitek. Mindegy. Merj kiszolgáltatott lenni Istennek, hogy megtapasztalhast, hogy minden ígérete igaz, hogy hihess neki, hogy higgy neki végre. Mert amikor hiszel neki, amikor megtapasztalod, akkor kezdődik el az élet. Akkor kezdődik el az élet. És hagyjuk a unott keresztény hozzáállást, hogy hány éve vagy hívő, meg már unod az üzenetet, meg hányszor hallottad már, meg mit tudom én, miféle dolgokat építhet fel a saját kis beteg lelkünk, hogy megvédje magát, hogy azt a régi rendszert, amiben eddig is szenvedett, megőrizze örökre. Én azt remélem, hogy nem egy valós tragédia kell az ébredéshez, hanem elég egy mély ima, elég egy megtört hozzáállás folyamatosan, a keresése az Úrnak, hogy reggel fölkelek, és Uram, én vagyok Jákób, én vagyok a csaló, én vagyok a hazug, és harcolok veled. Harcolok veled, ha kell egész éjjel, harcolok veled, ha kell egész nap, harcolok veled, amíg csak meg nem áldasz. Mert én nem megyek el innen, amíg meg nem áldasz. Én nem érem be egy vallással, én nem érem be a formával, én nem érem be egy odadobott tarab kenyérrel. Nekem kell az egész. Isten, te kell lesz nekem. Te kell lesz nekem. És életet találsz. Az ölelésben szabadságot, a kiszolgáltatottságban, a sebezhetőségben sebezhetetlenséget. Ezt érted? Életet a megtörtségben. Milyen sokan vagyunk, akik beérjük kevesebbel. És amikor nézed valakinek az életét, és összeszorul valami a szívedben, és azt mondod, ah, miért engedi ezt meg az Úr? Akkor inkább fordíts meg, vajon mit tettem, hogy ez velem nem történik meg. És sajnáld magad. És légy hálás ő érte. Mert ő épp az életet tanulja. Őt épp előléptetik. Vele épp az történik, amit igazából a szíved mélyén vágysz, hogy veled is megtörténjen. Hogy életet találj. És remélem, hogy nem kell hozzá az igazi esemény. Remélem, hogy elég az ima. Remélem, hogy elég az elmélkedés. Remélem, hogy mi szimulátorban megtanuljuk, hogy amikor jön az éles helyzet, a tökéletes mozdulatok jönnek, és bár ott a rettenés, mert zuhan a repülő, de megtesszük, amit kell. Nincs halálos félelem. Dicsőség van és győzelem, mert fel voltunk készülve. Hiszek ebben, hogy ez létezik. De hiszek abban is, hogy bármit tanultál meg a szimulátorban, azt az Úr meg fogja próbálni az életben is. A különbség a között, amikor ott találkozol vele először, az a rettenet szemben a felkészültséggel. Kis adrenalin. Zuhanunk! Ez a szimulátor, vagy nem? Ez nem a szimulátor. Másodpilóta, checklistát. És tudod, és elkezditek csinálni, amit kell, és az Úr ott van. Rendben van. Szemben azzal, hogy az élmény akkor találkozik veled először. Nem tudom, hogy ennek volt-e értelme. Nem tudom, hogy adott-e valakinek valamit, de mindezekkel szemben felettébb diadalmaskodunk az által, aki szeret minket, téged. Egy forró ölelést képzelj el. Nem egy olyat, ami megölel azért, hogy nem sokára elengedhessen, mert már unja egy picit. Biztos ismeritek ezt az ölelést. Szevasz, barátom! Kicsit sokáig szorítasz már. Elég lesz már. Jól van, barátom. Örülök neked. Ez az az ölelés, amely megfog, és nem enged el soha többet. Ez az élet. Minden szót, amit hallasz, itt halld, máshol nincs értelme. Még valami. Amit Ernő mondott, mennyire igaz, kutya kötelességed. Figyelj rám, kutya kötelességed, hogy meggyógyulj, hogy szeretve légy, hogy ebben az ölelésben élj. Mert ha itt élsz, sebezhetetlen leszel, elpusztíthatatlan, erős, élő, szerető. Figyelj, és állati nagy szükség van rád odakint. Az emberek haldoklanak, remény nélkül, sose voltak a szimulátornak, még a közelében sem, egy szabad esésben élnek. És nem csak, hogy bárányok, juhok pásztor nélkül, hanem bárányok, juhok farkasok között. Úgy értem, képzeljetek el egy ronda horrorfilmet, ez a valóság, ahol furcsa, szörnyű lények marják el egyiket a másik után a nyomorultak közül. És te vagy az, akinek van válasza. Te vagy az, akinél ott van a mindent megfordító gyógymód, az evangélium. mint amikor tudod, megöltek egyet, és te egyet kiragadsz, higgy, hisz, és örökké él. Amikor egynek fogod a kezét, és elvezeted az Úrhoz, amikor tanítványát teszed, és nem csak az evangéliumot kapja meg, hanem elvezeted őt az érettségig, ahol képes élni önmaga, ahol képes az Úrral kapcsolatban lenni önmaga, ahol egyé válik a győztesek közül. Micsoda győzelem, szükség van rád odakint. Hogy értem, emberek elmennek olyan személyiségfejlesztő, ilyen spirituális képzésekre, amik minden szempontból, úgy értem, minősíthetetlenek. S drága pénzére elmennek, és még tetszik is nekik. És ami ott elhangzik, az minden szempontból rossz. Úgy értem, szakmailag rossz, rossz előadások, rosszul előadva, hülyeségről. És ha valakit szorít a felelősség, akkor engem leginkább. Hogy beszéljek, és adja az Úr, hogy tudjak beszélni, és imádkozzatok, hogy ajtók nyíljanak. Hogy az, amit ti hallotok, azt hallják százak, ezrek, tízezrek, hogy hallják milliók, ha kell. És lehet, hogy nem ezt az üzenetet, mert ez sok nekik. Ez lehet, hogy nektek is sok. Hanem csak az alapokat, a legelejét, az életnek van értelme. Van szabadulás az aggodalomból. Az életnek van célja. Tudni akarod, hogy mi a boldogság titka? Az alapok. És aztán a többit majd az Úr megteszi. De neked meg kell gyógyulnod, hogy meggyógyíthass másokat. Nem egy eszköz vagy, ugyanolyan fontos vagy, mint ő, akit meggyógyítasz. Gyógyulj meg önmagadért, élj önmagadért, te egyedül méltó vagy arra, hogy az Úr az életét adja érted. De amikor meggyógyultál, és fölemeled a szemedet, látsz egy olyat, mint te. Még egy olyat, mint te. Ő nem méltó rá? Ő nem éri meg? Azt mondja az Úr, hogy egy ember többet ér az egész világnál. Egyetlen egy ember többet ér az egész világnál. Ki megy el a mi nevünkben? Ki megy el nekünk követségbe? És Ézsaiás azt mondta, itt vagyok. A legmerészebb és egyben a leggyönyörűbb szavak, amit nem Ézsaiásnak kell mondania, hanem szerintem nekem és neked. Küldj engem. Küldj engem. Küld őt! Ő jól beszél. Küld őt! Neki van ideje. Küld őt! Neki van pénze. Küld őt! Tudok valakit, akit elküldhetnél. Mind értjük. Küldj engem. Ámen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy adj nekünk örök életet. Ha úgy vagy itt, hogy még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a személyes megváltódat, ez a belépő, ez az első lépés. Egy óriási ajándék, amit csak egyszerűen elfogadsz. Neked van adósságod, ő kifizette, elfogadod? Elfogadom. Elfogadom Jézus Krisztust, mint Istent, mint a Messiást, a megváltót. Hiszek ő benne az örök életért. És örök életed van. És nekünk pedig segíts, Uram, engedelmeskedni annak, amit mondasz. Segíts megtörtnek lenni előtted. Segíts ebben az ölelésben élni, téged magunkhoz közelengedni, kockáztatni és bízni, kockáztatni és függeni, kockáztatni, sebezhetővé válni előtted, zuhanni, hogy a te karjaidba eshessünk. Taníts meg élni, Urunk, minket, hogy aztán mi is életre vezethessünk sokakat. a te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Ámen. 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 Attila a lelkemre kötötte, hogy megint csináljunk egy ilyen, olyan alkalmat, amit nem rögzítünk. Ha tudnátok, legutóbb mikről beszéltünk, ahogy a kamerát kikapcsoltuk, elővettük az igazi témákat. Úgyhogy egy kis beszélgetésre még itt maradunk, és a felvételt leállítjuk. Sziasztok!
Köszönöm.